minden féltve őrzött dolognál jobban óvd szívedet, mert onnan indul ki az élet. Kegyelem legyen néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 201. dicséretünk első versszakát, amely így kezdődik: Uram, kegyes indulatomban ím teszem vallásom. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim, és dicsérjük tovább Istent énekszóval a 423. dicséretünknek mind a 6 versszakát elénekelve. A 423. dicséretünk így kezdődik: akik bíznak az Úristenben, el nem vesznek, életükben megtartatnak kegyelemben. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz és minket szerető Isten. Amen. Szeretett testvéreim, halljátok meg Isten igéjét, amint megírva található a Máté írása szerinti Szent Evangélium 11. részében az első 9 versben. És várom a szolgálót. Igen, köszönöm. Bocsánat. Tehát Isten igéjét Máté Evangélium 11. részéből hallgassuk meg, és a gyülekezet a hosszabb ige szakaszra való tekintettel leülve, de annál nagyobb figyelemmel hallgassa meg, mit üzen nekünk a lélek.
Amikor Jézus bevégezte a 12 tanítvány útbaigazítását, továbbment onnan, hogy tanítson és igét hirdessen a városokban. Amikor pedig János a börtönben hallott Krisztus cselekedeteiről, ezt üzente néki tanítványaival. Te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk? Jézus így válaszolt nekik. Menjetek és mondjátok el Jánosnak, amiket hallotok és láttok. Vakok látnak és bénák járnak. Leprások tisztulnak meg és süketek hallanak. Halottak támadnak fel és szegényeknek hirdettetik az evangélium. És boldog, aki nem botránkozik meg én bennem. Amikor azok elmenőben voltak, elkezdett Jézus beszélni a sokasságnak Jánosról. Miért mentetek ki a pusztába? Szélingattan átszállat látni? Ugyan miért mentetek ki? Puha ruhákba öltözött embert látni? Hiszen akik puha ruhákat viselnek, a királyok palotáiban vannak. De hát miért mentetek ki? Prófétát látni? Azt láttatok. Sőt, mondom néktek, prófétánál is nagyobbat. Ő az, akiről megvan írva. Íme én elküldöm előtted követemet, aki elkészíti előtted az utat. Bizony mondom néktek, nem támadt asszonytól születettek között nagyobb keresztelő Jánosnál, de aki a legkisebb a mennyek országában, nagyobb nála. Keresztelő János napjaitól mostanig a mennyek országa erőszakot szenved, és az erőszakosok igyekeznek hatalmukba keríteni. Mert minden próféta és a törvény János idejéig profétált. És ha akarjátok, fogadjátok el, ő Illés, aki eljövendő volt. Akinek van füle, hallja. De kihez hasonlítsam ezt a nemzedéket? Hasonlók azokhoz a gyermekekhez, akik a piacon ülnek, és ezt kiáltják a többieknek. Furjáztunk nektek, de nem táncoltatok. Siratót énekeltünk, és nem gyászoltatok. Mert eljött János, aki nem eszik, és nem is iszik. És ezt mondják, ördög van benne. Eljött az emberfia, eszik és iszik, és ezt mondják. Íme falánk és részeges ember, vámszedők és bűnösök barátja. De cselekedetei által nyert igazolást a bölcsesség.
Isten áldása legyen az igéjének meghallásán, megcselekvésé, megtartásán. Most gyertek, imádsággal válaszoljunk Isten írott igéjére. Urunk Istenünk, köszönjük azt, hogy mi láthatjuk Krisztus, Jézus Krisztus egész életét, olvashatjuk egész életét, és ezáltal közel juthatunk hozzád, és amit keresztelő János csak a Szentlélek által megígért, amit csak így tudott, Jézus Jézussal való találkozása által, úgy mi az egész üdv történetet átlátva járulhatunk hozzád. Köszönjük Istenünk azt, hogy megváltónk van, hogy szerető Isten vagy, aki egyszülött fiát adta értünk, küldtele közénk, hogy lássuk, hogy hogyan is kell élni, miképpen kell egy keresztény embernek, Istenben bízó embernek élni. És így valljuk meg előtted, Istenünk, hogy nem mindig sikerül olyan indulattal cselekedni, élni a szívünkben, amilyen indulat Krisztusban megvolt. Nem tudunk mindig a te szeretetedhez kellőképpen viszonyulni. Nem tudjuk a szüntelen való imádkozásnak a parancsát, kérését teljesen gyakorolni. De Urunk, hisszük, hogy Szent Lelked által betöltesz minket, hogy gondviselő kezeddel jelen vagy életünkbe, és így mégis, közeledhetünk hozzád. Megengeded, hogy közelítsünk hozzád, mert te is jössz felénk. Köszönjük Istenünk a csodákat, amelyeket megtapasztalhatunk, és add, Urunk, hogy észrevegyük a te akaratodat, meglássuk a te láthatatlan kezednek munkáját életünkben. Így kérünk, hogy légy jelen szent lelkeddel mai alkalmunkon, úgy, hogy ne csak itt legyél, hanem a haza menve is forgassuk a szívünkbe a te igédet, gondolkodni tudjunk a Szentlélek által. Így kérünk, áld meg közösségünket a te igéddel, lelked által. Amen. Helyünket elfoglalva, kedves testvérek, a gyermekeket várjuk ki egy gyerektanításra.
Ott azért vagytok. Gyere arra az oldalra is. Elbillen a templom, gyere oda. Úgy. Ha nem baj, így is jó. Van közelebb jövünk egy picit a mikrofonhoz. Se szép nagyot köszönjetek. Áldás, békesség!
Áldás, békesség!
Hát, ugye, hogy körülnézünk, akkor ugye két dolog van. Vagy mindenki influenzás, vagy elmentek síjelni, ugye? Ágyban vannak, ezt vannak, akik ezután lesznek majd, ha hazajöttek. De hát úgy döntöttem, hogy magam is ágyban töltöttem egy pár napot, ami engem azért rázott meg, mert én nem emlékszem rá a lumbágomon kívül, ami nem betegség, úgyhogy nem kell tudni, hogy mi az. Valahogy is feküdtem volna. Hát ez most bekövetkezett. Tehát mi lennek a tanúsága, és rájöttem, hogy nincs. Legalábbis valamit gyerekeknek elmondok. Hát helyette beszélek nektek a macskákról. Ami egy nekem nehéz történet, mert nem szeretem a macskákat. És ugye mit látnak szemeim, hogy van olyan hatalmas, meg ilyen csúnya macskák mászkálnak az udvaron. És nézem, hát miért mászkálnak ezek itt? Hát én nem szeretem őket, enni nem adok nekik. És ráadásul olyan kövérek. Érted? Hát nem, mint egy ilyen hasonlít egyre jobban. Láttam már csüngőhasú vietnámi malacot? Nem, de olyan nagyon kicsi kövér, olyan, mint egy labda, és lelóg a hasa. Hát ezek a macskák kezdenek ilyenek lenni. Hát no, honnan ezek ennyi egeret esznek, hogy mi? És ezért az egyiket bosszúból elneveztem Ho Chi Minhnek. Ha már vietnámi, akkor ő a Ho Chi Minh. És aztán ezt csak mit látok, jön egy ember, bejön az udvarra, behoz egy tányért, telerakja pörküttel még ráadásul, és ott hagyja a macskának, az én udvaromba. Hó, hát nem kaptam levegőt. Hát persze, hogy oda jönnek ezek a macskák. De szadján, hogy oda jön, befekszik a fűszerkertembe. De ez a vég. Erre eltelik egy nap, mit látok, jön egy nénike. Mit csinál? Hozza kis műanyag tálkákba a kajahalmazt. Oda teszi a macskának. Hát most mit csináljak? Aztán mondtam, hogy meg kell egyezni persze. És mondtam, hogy ne haragudjon, mi volna így a szomszédba etetni a macskát? De? Mert hát ez így különböző okokból nem jó, fertőznek, stb. Mindent összepiszkítanak, itt egy csomó gyerek van. És hát a néni nem volt valami boldog, de azóta a pajzsba eteti a macskát, így közben az én oldalamról átteszi a tálkát a pajzsba. Hát mondom, ezzel már megegyeztünk. Úgyhogy a macskák híznak, és nem mennek el persze, ettől még az én udvaromon vannak. Na de hát ez idáig rendben van, ez az én drámám. Volt időm gondolkodni az ágyban a macskákon, azért ilyen hosszú. De mindjárt befejezem, elkezdtem gondolkodni, hogy ezen csúnya macskák, ugye, és időnként borzasztó szag van, ugye, egyebek. Hogy mi is van emögött? Jön a néni, hozza a kaját, jön a bácsi. Tudom, kifigyelem a nénit, meg a bácsit. Hát csak úgy persze, hogy így néztem, hogy honnan jönnek, honnan a szomszéd házból, egy kicsit hátulról, és miért ide jönnek, és kik ezek? Hát nem látok soha senkit hozzájuk bemenni. Se felnőttet, se gyereket. Hogy élnek ezek a nénik, bácsik? Egyedül. Senki nem köszönti őket születésnapján, senki karácsonykor nem visz neki valami ajándékot, nagy valószínűséggel. Honnan kapj ki szeretetet? Hát a Hosimintől, ugye? A cicától. Hát akkor nyilván nem fogom elzavarni, igaz? A macskát, hát elviselem, és sajnálom ezt a nénit, meg ezt a bácsit, ugye? Van még egy-kettő itt a környéken, nem is kevés, ilyen idős ember, nekik nincs más, csak egy-egy állat. Többnyire ilyen kis dugókká vannak hizlalva, ugye, mert azt a kicsi kajáját is odaadja a kutyusnak, vagy a macskának, ugye? És onnan kap szeretetet, tehát mi következik ebből? Ha? Nagyon nézel, mi következik ebből? Hát egyrészt nem zavarjuk el az ilyen állatokat, kettő, elgondolkodunk azon, hogy vajon mit lehetne tenni ezekkel az idős nénikkel és bácsikkal. Legalább néha-néha esetleg megköszönteni őket, esetleg megkeresni, és mindenképpen észrevenni a környezetemben, nem kell az összes nénit bácsit köszönteni, csak a szomszéd két-három lakásba vagy házba, legalább kedvesen rámosolyogsz, már nagyon fog örülni neki. Mert ő nagyon szeretik, ha a gyerekek kedvesen mosolyognak az öregekre. Rendben van? Egy mosolyt, azt el lehet tereszteni. Köszönöm szépen. Áldás békesség!
Áldás békesség!
Na kérem szépen, a 179. énekünket énekeljük, igehirdetésre készülve. Testvérek, Istennek igéjét olvasom. A Máté evangéliumának a 11. részéből felolvasott igék, ugye keresztelő János és Jézus története. Bizony mondom néktek, nem támadt asszonytól születettek között nagyobb keresztelő Jánosnál, de aki a legkisebb a mennyek országában, nagyobb nála. Keresztelő János napjaitól mostanig a mennyek országa erőszakot szenved, és az erőszakosok igyekeznek hatalmukba keríteni. Mert minden proféta és a törvény János idejéig profétált, s ha akarjátok, fogadjátok el, ő Illés, aki eljövendő volt, akinek van füle, hallja. Te kihez hasonlítsam ezt a nemzedéket? Hasonlók azokhoz a gyermekekhez, akik a piacon ülnek és ezt kiáltják a többieknek. Furuljáztunk nektek és nem táncoltatok, siratót énekeltünk és nem gyászoltatok, mert eljött János, aki nem eszik és nem iszik, és azt mondjátok, ördög van benne. Eljött az emberfia, eszik és iszik, és ezt mondjátok, ímé falánk és részeges ember, vámszedők és bűnösök barátja. De cselekedeten jártan nyert igazolást a bölcsesség. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, a régi egyházi hagyomány szerint ugye vízkereszt utáni vasárnapokon Krisztus dicsőségét ünnepelték néhány vasárnapon keresztül, és a kalauzban pont egy olyan történethez érkezünk, amikor keresztelő János, akinek adatott ez a látás, hogy meglássa Krisztus dicsőségét, hogy felismerje az Isten mesiását, mivel az Isten báránya, most megrendül. Nem is igazán talán a küldetésében, de valamiképpen az ügy nem úgy alakul, ahogy idáig hitte, hogy most valami nagyon fényes, dicsőséges és egyébként rettenetes történet kezdődik ezzel a bűnös világgal, és ő, aki idáig és tudta azt, hogy kicsoda Jézus ebben a nagyon mély és titokzatos és ugyanakkor világos profétai látásban, most megrendül. Börtönben van persze, és hát a börtönben lét azért egy sinylődés volt a puszta fiának. Nem lehetett egyszerű egy zárt térben, sötétben ülni, esetleg bilincsben, és nyilván érezte is, hogy ez a végállomás. Tehát őnek innen már nincs szabadulás. Minden esetre egy pillanatra megrendül, elbizonytalanodik, megerősítést kér, és Jézus tulajdonképpen nem csak megteszi ezt, hanem megerősíti a kortársakat, a tanítványokat, és nyilvánosan bizonyságot tesz, vagy hitet tesz keresztelő János mellett. Ez egy hatalmas kiállás is, amellett, aki nem sokkal előtt egy Jézus mellett teszi ugyanezt ott a Jordánnál. És felmutatja Jánosnak a jelentőségét, azt, hogy milyen szoros kapcsolat van az ő kettejük küldetése között egyfelől, ezt megmutatja, ezt megerősíti, másfelől pedig ugye valahol ki is jelöli keresztelő János helyét az Isten országában, és ez nem keveset jelenthetett Jánosnak és a tanítványainak, ha valakit börtönbe csukhatott egyébként az uralkodó, ez akkor is, meg ma sem volt másképp, hogy azon villámgyorsan elkezdtek nem beszélni. Nem is kellett azt börtönbe csukni, elég volt, csak meglegyintette a hatalom szelején, nagyon jól emlékszem rá, hogy 3 év körüli voltam, 4 éves, és persze mindig félfüllel hallottam a felnőtteket odahaza, de a mi gyülekezetünk lelkészének a nevét akkor hallottam utoljára, egészen addig, amíg Budafokra nem jöttem. Ugye, és tudjuk, hogy hosszú, mély hallgatás volt, nem csukták börtönbe, csak megfenyegették, és milyen hamar ugye, elhallgatnak az emberek, nem beszélnek róla, ez egy természetes emberi dolog, félelem. És Jézus nagy erővel mondja, hogy de igenis, János az Isten embere, és nyilván egy ilyen közvéleménynek is elébe megy, és hát nyilván persze meg is kérdezhetik, vagy megkérdezték, hogy egy ilyen kérlelhetetlen, kemény szavú próféta hogyan lesz, aztán egyszerűen csak így elhallgattatva. 3-szor is megkérdezi Jézus, miért mentetek ki a pusztába, ugye ott a János tanítványok és a kíváncsiak, és aztán nagyon éles képekkel, ugye egy célhúta vagy ingatta nátszálat látni, hát ha valami, akkor az János nem az volt, olyan volt, mint a szikla, mint a kőtömb, és nyilván ebben a megrendült állapotában sem nátszál volt, inkább mondjuk azt, hogy egy vihar tépte cédrus. Tehát meggondolják azt, hogy keresztelő János megingott az üzenetében, vagy a Krisztusról való meggyőződésében, hogy aztán egy a puha ruhába öltözött ember, hát ez azt jelenti, hogy hát nem a palotákban lakott, és nem a palotáknak a és azok lakájainak a nyelvén szólalt meg, hanem az igazat mondta. Ugye a puha ruhák nem szoktak igazat mondani, vagy legalábbis ritkán. Tehát János a pusztában él, és ezért egészen más, semmi simulékony igazságot nem tudott mondani. És ezzel Jézus az emlékezetükbe, az, hogy emlékezzetek csak, hogy ki az az ember, aki most éppen a börtönben van, megtörténhetik persze, hogy a börtönben egy kicsit megtör valakit, de hű marad az üzenethez. Nyilván a nép, ahogy mondta, hamar leteszi, aki még tegnap olyan nagy tekintély volt, mert nem csak a perc embereket szokták ilyen gyorsan letenni, hanem az igazi nagy tekintélyeket is, egyfajta ilyen nagyon alja, kicsinyes, hát örömmel, hogy lám, ő is megbukott, hiába volt ő olyan nagy, a méltatlan káröröm is, és ezt nem engedi, ezt a fajta méltatlan kárörömet keresztelő Jánossal szemben, ez a kiskorú tömegnek a sajátja. Tehát nem pusztán János alakjáról van itt szó, hanem Istenről, akit képvisel János, akinek szolgál, és ugye harmadszor is föltesz a kérdést, de hát miért mentetek ki? Ugye prófétát látni is, igen, azt láttatok, mondja. Sőt, hozzáteszi a prófétánál is nagyobbat. Nem akármilyen mondat ez, mert idézi Malakiás könyvét, ugye a Ószövetségnek az utolsó könyve, harmadik részéből, hogy elküldöm előtted követemet, az angelosomat, az van ott a szövegben, az én angyalomat, és azt mondja, hogy keresztelő János ebben az értelemben több is, mint egy a proféták közül, mert ő annak a korszakváltásnak az angelosa, angyala, amiben a régi, az ígéretek és az ószövetségi üzenetek ideje lejár, és vele kinyílik egy új ajtó, és elkezdődik az, amit új szövetségnek nevezünk, és Malakiás arról beszél, hogy az Isten közvetlenül be fog avatkozni döntő módon az ő népének az életébe, és ez a Mesiás alakjában fog megtörténni, és aki ezt meghirdeti, azaz a követ, az az angelos, és ezért van az, hogy emberek közt nincs nagyobb nála, ő vele, tehát lezárul nagy üdvösség történeti korszak, nem csupán, tehát mert ugye az utolsó próféta, ugye előtte is hosszú ideig már nem hangzott a prófétai szó, és aztán egyszer csak megszólal még egyszer utoljára, de ez már az ajtó csukás, nyitásnak is a korszaka, az új megnyitása, hatalmas üttörténeti pillanat. Hát ez a Jánosnak a jelentősége, és ezért ennek az angyala, tehát keresztelő János. Nem ő mondja a végső igazságot, hogy az ő tisztessége, megbecsülése nem azonos azzal, amit Jézus tanítványai tapasztalnak meg Jézussal, és ezt is tisztába teszi keresztelő János. János rámutat, oda vezet, de bizonyos értelemben maga már nem is lép be az új világba. Ugye a nagy sürgető, amikor mondja, hogy térjetek meg, mert elközelített a mennyeknek országa. Hogyan? És ugye itt jön az ő üzenetének a lényeg, és ez fontos majd, hogy azt mondja, a fejsze a fák gyökerére vettetett. És hát erre sokan megrendültek, nagyon elesett kor volt az a kor, ettől a gondolattól, hogy igen, a fejsze a fák gyökerére vettetett. Jézus pedig nem a fejszék évét hirdeti meg, hanem ugye az Úr kedves esztendejét. Itt van a nagy különbség is a kettő között, ugye, és nagyon érdekesen folytatja aztán Jézus, most már nem Jánosnak szólva, hanem tulajdonképpen a hallgatóságnak, a tanítványoknak, egy új helyzet van, nem csak jövendőlnek, most már itt van, megérkezett, És azért is mondja ezt, hogy aki a legkisebb a mennyek országában, az nagyobb nála, Jánosnál. Ugye ez ilyen nagy ellentmondás az előbbiekhez képest, hogy egy ilyen hatalmas alak, és ugyanakkor azt mondja, hogy a legkisebb nagyobb nála. Azaz, hogy az ítélettel érkező Úr, az, amelyet Malakiás is hirdet, annak az angyala János nem érti az Isten új cselekvését, nem érti a kegyelem idejét. Ebben az értelemben kicsit, de ez nem azt jelenti, hogy ki van lökve az üdvösség történetből. Csak az, aki a kegyelem evangéliumát hallja Krisztustól, az valami mást is többet ért, mint ez a hatalmas alak, és ez egy óriási dolog, egy óriási tisztesség azoknak, akik a Krisztus hangját hallják. Ugyanakkor nincs nélküle mindez. Tehát azt hiszem, hogy eléggé jó körbejártuk ezt, és itt olyan nagy feszültsége, amelyek nem kioltják egymást, hanem megvilágítják egymást, olyan, mint egy reflektor a Jánosé, hogy rávilágít erre az új helyzetre, erre az itt és mostra, hogy itt és most itt van a lehetőség, sőt, a követelés, ugye, cselekedett az Isten Jézus Krisztusban, most lehet és most kell dönteni. Ez a jézusi pillanat is, ugye János is döntésre hívott, de Jézus arra, hogy lép be a kegyelem világába, ugye, ezt mennydörgi a próféta, hogy döntened kell, és erre hív Jézus, amikor ezt nagyon kedvesen, szeliden, de mégis hatalmas erővel mondja, hogy kövess engem. Mi is ez a döntés? Az, hogy kövess engem, vállald ezt az életformát, vállald ezt a döntést, vállalj föl engem mindenestül. És ugye itt van ez a nehezen érthető mondat is, ugye az erőszakosakról, hogy Keresztül János ideje óta ugye az erőszakosok ké, vagy azok bitorolják, vagy szállják meg, hogy így mondta a mennyek országát. Ez nagyon nehéz eldönteni ezt a kérdést. Ez pozitíve vagy negatív ez a kifejezés, de talán mindkét esetben van közös nevező, akár arról van szó, hogy János is börtönbe rakják, Jézust is elkezdik majd keresni. Azt jelenti, hogy a döntés, a valódi döntés, az mindig harc is. Az nem megy olyan simán, úgyhogy hát besétálunk a kegyelem világába, kinyitotta János az ajtót, ugye nem mindig harc, ez csak önmagunkkal, de nem csak önmagunkkal, hanem bizony a jánosi sorsa milyen kis lehet. Most nem ilyen időket élünk egyenlőre, de sose lehet tudni. Lehet az én belső harcom mind azzal, ami megakadályozza, hogy világos döntést hozzak Krisztus mellett, de jelentheti Krisztus ellenségeinek hadakozását az övéivel szemben, amelyik bizony erősödik számos helyén a világnak, és akkor ott bizony erőszak van, ott bizony súlyos-súlyos nyomorúságok vannak. Egy olyan világban, ugye, amelyikben már proféták nincsenek, már igazi, régi, klasszikus értelembe vett proféták, ott újra meg kell tanulni, hogy valamiért kiállni, annak vannak következményei. Nem erre tanítják a legtöbb fiatalt, és nem tudom, hogy mi mire tanítjuk a gyermekeinket, de hogy kiállni valamiért, aminek súlya van, amiért érdemes vállalni, még akár a hátratételt, és finoman fogalmaztam, hát ha valami mást is. Az elődeink, közvetlen elődeink vállalták akár a börtönt is, de a számüzetést és bármi más. Tehát de Jézus várása végén, ahogy mondtam, már nem voltak proféták, és Isten nagy kegyelme, hogy még egyszer utoljára megszólal ez az igazi, rendkívüli profétai hang a Jánosé, és benne ugye az utolsó időkre visszavárt alak lelkét, szent lelkében Isten visszaadja még egyszer azt a Illés prófétát, ezért mondja, hogy Illés ő, őt várták a zsidók az utolsó időkben, a Mesiás előtt még eljön Illés, és azt mondja, hogy ha akarjátok, fogadjátok el, hogy ő Illés, aki eljövendő volt. Tehát az egész keresztelő jánosi problematikát helyre rakja Jézus, mégpedig úgy, hogy általa, mondtam, reflektorfénybe kerül, megvilágítja azt a színpadot, ahol most már a gyülekezet, a kortársak élete zajlik, akiket ő követésre hív, és akik mondjam itt, hogy leálltak már, már János sem érdekes többé a számukra, és Jézus egy nagyon tanulságos kis képben mondja el az üzenetét nekik, hogy a piacon játszó gyermekekre gondoljunk, ott nem voltak játszóterek, hol voltak a gyerekek, többnyire a piacon, ugye, és mit csináltak a játékokban, ez is világos, mindig a felnőtteket utánozták, én azt mondom, hogy mindenkinek van egy élménye gyerekkorában, hát én papcsaládban nőttem fel, úgyhogy találtunk bogarat, akkor azt azért eltemettük, ugye, hogy illet rendes énekkel, de játszottunk természetesen ugye esküvőst is mindent, és ugye, hát mit csinálnak én, hogy nekik ugye oda hívogatják a többiek, gyertek, most játszunk esküvőset, ugye, gyertek, most játszunk temetőset, és ezek a gyerekek akármiért, egy tegnapi sérelem miatt, ugye ott maradnak a sarokba, és nem mennek, ugye, és azt mondja, hogy Jézus, hogy siratót énekeltünk, nem gyászoltatok, furujáztunk nektek, és nem táncoltatok, és siratót énekeltünk, és nem gyászoltatok, tehát nem akartátok elfogadni az ajánlatot, hogy gyertek, csatlakozzatok be ebbe a közösségbe. Ugye, azt mondanám, hogy ez a duzzogó keresztény, akinek soha nem, tehát mindig van valami kozmikus baja, sértődése, ugye, aki nem megy se táncra, se gyászra, hogy ilyen rímesen fejezzem ki magam, ugye, milyen érdekes, tehát ugye ez a jánosi ige hirdetés, ez a sirató, igen, és kell gyászolni, és ott a Jézusi, az meg az örömé, ugye, furujáztunk, de nem táncoltatok, hanem mind a kettőt, Jánost is, meg Jézust is a vádlottak padjára ültetik, ugye, az ilyen elzárkózó, az ilyen megsértődött lelkű keresztény, az soha nem lesz otthon, mert nem tud se sírni, se táncolni. Pedig, ugye, ha ezt a kettőt tudjuk, örülni, meg sírni, akkor mindent tudunk, ugye, mert ebből aztán mindent össze lehet hozni, ami a kettő közt a skálán van, de ez a két legfontosabb, hogy tudjunk sírni, és tudjunk örülni. De hát vannak olyan emberek, hogy nem jönnek, ugye, mert ő akkor sírni akar, amikor táncolnak, és az öröm ideje van, és akkor akar örülni, amikor sírásnak van ideje, ugye. Nem lehet tudni, hogy miért, de mindig eltalálja az ellenkezőjét annak, ami éppen a szerencsés lenne, és hogy ebből aztán ott leszünk, megsértődik, és elmegy a közösségből, elmegy, de nem csak a közösségben, mindarról is, hogy emlékezteti őt az Isten dolgaira. Talán ezt így meg is jegyezhetjük magunknak, ugye, hogy ne keresztelő Jánostól várjuk a lakodalmat, és ne Jézustól a siratót, és akkor tudni fogjuk, hogy próbáljunk meg a magunk helyét megtalálni, és próbáljunk meg jól kapcsolódni az Isten dolgaihoz. Rajtunk is múlik, tehát ez a fajta lelkiség, amelyik legyen tőlünk távol, hogy ne akkor sírjunk, mikor nevetni kell, és ne akkor nevessünk, amikor sírni kell. De a kettőnek megvan a maga helye, csak mind a kettő jó időbe, hogy így mondjam, jó helyen alkalmazzuk. És akkor nem fogunk panaszkodni, hogy nem azt kapjuk, amit szeretnénk, nem azt halljuk, amit szeretnénk, nem az történik bennünk vagy velünk, aminek történik ellen, és nem kezdünk el vádaskodni, hiszen mi történik itt? Vádaskodás történik. Azt mondja, hogy Jézus, aki azt mondja, hogy gyertek, örüljetek az Isten örömének, az Úr kedves esztendejének, hogy ez részeges és nagy étkű, ugye milyen borzasztó sötét ez így. Erre ez a válasz, ugye, Jézusnak az örömére. És ugye akkor ugye Jánosnak azt mondják, mondjanak, ugye, hogy ördög van benne, hanem megtaláljuk ugye, a kegyelem hívó szavát, meghalljuk, és együtt erre törekedve igyekszünk ugye, összetalálkozni, amikor tánc van a táncban, amikor sírás van a sírásban, ez hatalmasan fog bennünket megerősíteni, felemelni, előre vinni, és Isten népe ezáltal erősödik és épül, így legyen ez a továbbiakban is, áldjon meg bennünket ebben az Isten. Amen. A 472. énekünket énekeljük, áldott Jézus, a földre jöttél, 66. dallama.
Mindenható Istenünk, köszönjük a Te igédet, amely hozzánk szól. Köszönjük, hogy megszólítasz minket, úgy ugyanaz a szerető Isten szólít meg, és gondja van rá, hogy mondatokat, szavakat használjon fel a mi hitünkre. Ugyanaz az Isten szólít meg, aki szavával világosságot teremt, és bolygókat hoz létre. Köszönjük Istenünk, és így fohászkodunk hozzád, teremtő Istenünk, imádkozunk a gyászoló testvérekért. Te vigasztald őket, hogy valóban a sírásban, a gyászban megéljék a gyásznak a mélységét, de azért, hogy közben rá tudjanak tekinteni, hogy onnan felemelkedve hozzá tudjanak fordulni. És imádkozunk így, Istenünk, azokért a testvéreinkért, azokért a keresztény testvéreinkért, akiket a világ más pontjain üldöznek hitükért. Légy velük, adj nekik olyan kitartást a hitük mellett, ami segíti őket, hogy mindig melletted legyenek, hogy sose tagadjanak meg téged. Így kérünk, hogy áld meg őket. És áld meg, Istenünk, a mi életünket, a mi közösségünk életét is. A Krisztus melletti döntésért imádkozunk, Istenünk. Hogy tudjunk egész életünkkel Krisztus mellett dönteni. Hogy tudjuk mi életünknek minden területét Te általad megvizsgálni, és neked odaadni. És imádkozunk, Istenünk, a Krisztus melletti egyszeri döntésért, és hétköznapi döntésekért. Ha hitvallási helyzetben vagyunk, akkor hadd tudjunk valóban hitet tenni melletted, Istenünk, és ne elterelni a témát, másfelé figyelni, hanem add, hogy a ránk bízott kincset tudjuk megosztani felmutatni másoknak. És imádkozunk, Istenünk, hogy a bajok helyett az örömre tudjunk figyelni. Így áld meg minket, amikor nagyon szigorúak, túl kritikusak is lennénk. Köszönjük, Istenünk, hogy Te nem a bajok forrása, hanem az örömnek, a kegyelemnek a forrása vagy. Így kérünk, Istenünk, aki az örömhírt hoztad el a világba, Krisztus örömhírét, a kegyelemnek az örömhírét, hadd érezzük ezt egész életünkkel, hadd legyen nyilvánvalóvá a mellettünk lévőknek. Így kérünk, áld meg gyülekezetünket ezzel az örömmel, a kegyelem örömével, áld meg Anyaszentegyházunkat, és magyar népünket is a Te örömöddel, hogy a bajok helyett rád tudjunk figyelni, hogy a sok minden miatt, ami lehúzna, föl tudjunk emelkedni, és hozzá tudjunk fordulni. Így áld meg minket, mindenható Istenünk. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Helyünket elfoglalva, kedves testvérek, hallgassuk meg a gyülekezet híreit, hirdetéseit. Hirdetem, hogy ma 4 órától kisifi, 5 órától pedig nagy ifjúsági alkalom lesz, illetve az elején ők még az ajtónyitó istentiszteleten fognak részt venni, hiszen ma este, hát illetve 5 órakor lesz ajtónyitó istentiszteletünk. Ez egy családos alkalom, tehát a gyermekek és a szüleik vagy a felnőttek egyszerre vannak jelen ezen az istentiszteleti alkalmon. Ez egy missziós alkalmunk is, tehát ide mindenkit szeretettel várunk. És hogyha már itt van 5 órakor és nem akar hazamenni, akkor 7 órára pedig a Szent Lipót templomba várjuk az ökumenikus imahét záró alkalmára. Itt a római katolikus templomban Kulcsár Tibor baptista lelkipásztor fogja az igét hirdetni. És egyben köszönjük azoknak, akik tegnap a házi gazdaságban, a házi gazda szerepben, szeretett vendégségben részt vettek, köszönjük szépen ezt a szolgálatot, és mindazoknak is a részvételt, akik az ökumenikus imahéten együtt imádkoztak, mind velünk, mind pedig ugye a katolikus, evangélikus és baptista testvéreinkkel. Hirdetem még, kedves testvérek, hogy a mai istentiszteleten Varga László testvérünk olvasta az igét. Az elmúlt előtti héten kísértük ki utolsó útjára Szabados Henriket 83 éves korában. Az igét a zsidókhoz írt levél 10. részéből rész alapján hirdettük. Még valami kevés idő, és aki eljövendő nem késik, az igaz pedig hitből él. A gyülekezet imádságos szeretetébe ajánljuk a megszomorodott szíveket. Hirdetem még, kedves testvérek, az alkalmakat, itt lemaradtam a jövő héten a szokásos alkalmak mellett. Vasárnap 10 órakor úrvacsorai alkalmunk lesz. Ez egyben a gyászolók vasárnapja is, és gyászolók vasárnapja is lesz, és utána pedig rendkívüli presbiteri gyűlést tartunk. Így készüljenek a testvérek. Hirdetem, hogy lehet jelentkezni mind az óvodánkba, mind a gyülekezet iskolájába is. Várunk mindenkit mind a két intézménybe szeretettel. Egyrésztről, másrésztről kérjük, hogy ezt hirdessék a környezetükbe is a testvérek. Lesz is egy nyílt nap a Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskolába, február 5-én, szerdán reggel 8-tól 11 óráig nyílt napot tartunk. Ezzel kapcsolatban a pénztárosi asztalon szórólapot is találnak a testvérek. És hirdetem még, hogy egy új házi kör indul. Ki jössz esetleg mondani egy pár szót? Igen, egy új házi kör indul, és erről pedig beosztott lelkész kolléganőm tart tájékoztatást.
Áldás békesség! Szeretettel köszöntök mindenkit, és hirdetem a lehetőséget, hogy február 5-től szerdánként indul egy új házi körünk. Itt a gyülekezeti teremben tartjuk majd az alkalmainkat 6 órától, és a vasárnapi igehirdetés fogjuk újra elővenni, erről beszélgetünk annak az igének a mélységeire. Nézzünk rá még egyszer, és erről beszélgetünk, hogy mit jelent ez a mi életünkben. Úgyhogy erre hívok, várok mindenkit, és azt is szeretném kérni a testvérektől, hogy mindazokat, akiket önök ismernek, hogy még nem tartoznak csoportba, de érdeklődnek a gyülekezetünk iránt, szeretnének bekapcsolódni, azokat erre a házi körre lehet hívni, meghívni, javasolni nekik, de teszek ki szórólapokat, ebből lehet elvinni többet is, és bátran osztogatni mindenkinek, aki szeretne csatlakozni a gyülekezetünkhöz. Köszönöm.
Köszönjük szépen. Hirdetem még, hogy a vespera kivételesen február 8-án lesz, tehát így készüljünk erre az alkalmunkra. Ezen kívül ugye az adakozás szent alkalmát is a jókedvű. Hirdetem az jókedvű adakozót, szereti és megáldja az Isten, az Úr legyen gyülekezetünk őriző pásztora. Az áldás előtt záró énekünket énekeljük, a 447. dicséret első két verszakát, illetve mind a két verszakát, bocsánat. A 447. dicséretünk így kezdődik: Uram, bocsássad el szolgádat békével. Istenek népe, Jézus mondja: jöjjetek én hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és íme én megnyugvást adok nektek. Amen.